Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ivonyné Szarka Melinda vagyok, az Életre Növelő műsor vezetője. Ebben a két hetente péntek este jelentkező beszélgetés műsorban nevelési, önnevelési, életvezetési kérdésekre keressük a válaszokat állandó beszélgető partneremmel, Uzsaliné dr. Pécsi Rita neveléskutatóval. Üdvözöllek, Rita!
Jó estét kívánok!
A mai nap témája haragkezelés lesz. Ez tökéletesen épül előző műsorunkra, kritika épít vagy rombol, erről beszéltünk a múltkori adás alkalmával. Én egyszer hallottam már ezzel kapcsolatban egy előadásodat, aminek az volt a címe, hogy érted, haragszom, nem ellened. És ez úgy megragadott bennem.
Igen, ez egy nagyon-nagyon gyakori dilemmánk tulajdonképpen, hogy érezzük azt, hogy nagyon természetes ez a harag, és hát pontosan akkor haragszunk ugye a legjobban a gyermekünkért, a társunkért, hát mindegy, akivel kapcsolatban egy harag felmerül, és úgy érezzük, hogy tényleg hát ez érted van, és akkor miért van akkor ellenállás, és félünk is tőle, hogy akkor ez mégiscsak közénk fog állni, tehát feszültséget fog, és akkor bizonygatni kell, de hát hogy én érted haragszom, és nem is ellened, akkor miért veszed ellenségesnek? És ugyanúgy, ahogy a kritikánál is mondtuk, nyilván a haragban rengeteg kritika is van, vagyis elég sok, tehát majdnem tiszta kritika az egész, csak egy nagyobb indulattal jön a harag, egy nagyon nagy indulat, nagyon nagy érzelmi feszültséggel jár, és nagyon, nagyon érdemes már rögtön az elején, a kialakulásánál érdemes tisztázni azt, hogy persze, hogy érted, haragszom, tehát ez lehetséges, és van szent harag is, tényleg ezt az ilyen jó ahogy így meg is fogalmazódott már ez a fogalom, hogy van szent harag, és mégiscsak nagyon negatívnak érezzük. A harag egy nagyon természetes érzés. Tehát egy nagyon természetes, nem nagyon, a legfontosabb az, hogy nem szabad letagadni, nem szabad szőnyeg alá söpörni, nem szabad benyelni, mert rombol, mert olyan erős érzelmekkel jön, de a harag egy érzelem. És ezt az érzelemről nem tehetünk. Tehát itt én azt gondolom, hogy nem is az az érdekes, hogy kiért vagy miért haragszunk, hogy mindjárt meg is nézzük azt, hogy hogyan alakul ki a harag, de hogy ne szégyeljük. Tehát az is, aki haragszik, mert ugye amikor itt elkezdjük bizonygatni, hogy hát érted, haragszom, akkor ugye kicsit igazolni is akarjuk magunkat, hogy hát persze, hogy ilyen ideges vagyok, hát mikor ez történik. De nem szabad szégyelni, és én azt látom sokszor családokban is, és magam is úgy tapasztaltam, hogy sokat kell azon dolgoznunk saját magunkon, hogy a gyerekeink ne szégyeljék azt, hogyha haragszanak. Különösen keresztény családokban, ugye, látja anyán, apján, vagy a nagyiján, vagy akárki, ezt meg ne lássam. Tehát ez borzató, meg főleg, hogyha valakik ott vannak, hogy hát tényleg szégyeljük. A harag nem szégyelni való dolog, hanem egy nagyon természetes emberi jelenség, minden kultúrában haragszanak. Tehát nem látunk olyan szelíd népet. A remete is haragszik, aki is önmagába van. Lehet, hogy a hangyácskára, mert neki állt a kenyerét és széttúrta, vagy valamire. A harag úgy alakul ki, nekem nagyon segít ez a, hát tulajdonképpen a törvényszerűségének a megfogalmazása, hogy egy számomra fontos dolog veszélybe kerül. És ezt kell mindig tudni, egy számomra fontos dolog. Tehát, ami nekem fontos, azt én most úgy látom, hogy ez veszélybe került. Tehát, hogyha 4 éves vagyok, akkor lehet, hogy egy számomra fontos dolog a sírós babám, amit most a Katika elvitt, és ez akkor nagyon-nagyon nagy harag lesz bennem, mert egy számomra nagyon fontos dolog került veszélybe. De ugyanúgy az is lehetséges, hogy például féltékenységembe haragszom a kisöcsire, mert egy számomra a legfontosabb dolog az édesanyám került veszélybe, mert hát féltékeny vagyok, hiszen, de ezt ő nem tudja megfogalmazni, hanem haragudni fogok, mert hogy ez az öcsi, ez úgy látszik, hogy most sokkal többet kap anyából, mint én. Tehát egy fontos dolog, a mi kapcsolatunk veszélybe került. De hogyha azt mondom, hogy én egy serdülő ember vagyok, vagy egy serdülő fiúcska vagyok, és a Kati nekem tetszik, és a Feri is a Katira vetette a szemét, akkor egy számomra nagyon fontos dolog veszélybe került, és haragudni fogok a Ferire. És ugyanígy felnőttben is, tehát azt lehet látni, hogyha egy számomra fontos dolog veszélybe kerül, a gyerekem egészsége, a gyerekem továbbtanulása, a férjem, a feleségem, a munkahelyem, az egészségem, az édesanyám, a biztonságom, vagy sok minden lehetséges így, de ez nagyon fontos magunkba tudatosítani, hogy a haragérzés úgy alakul ki, hogy van egy eleve talán semleges esemény, tehát egy teljesen valami dolog történik, vagy valami van, és ezt én értelmezem. Tehát én fogom értelmezni. Fontos ez számomra? Fú, nagyon fontos, hú, de velem csinálta ezt, megcsinálta, tényleg merte, amikor én mindent meg... és így aztán szépen értelmezem ezt a dolgot, és csak turbozok rajta, és minél többet turbozok, annál nagyobb haragérzés lesz. Hogyha például azt mondom, olyan is lehet, ugye gyerekek sokszor úgy vannak, hogy mit tudom én, ma kirándulós nap van, esik az eső. Hát haragudni fog az esőre, biztos. Tehát az biztos, hogy ez borzasztó, meg még a jó Istenre is, hogy most miért küld esőt. Ugyanezt megnézzük, hogy a parasztember a földje szélén pedig áldó imádságokat mond, hogy végre jött ez az eső. Tehát van egy eső, és ki, hogy értelmezi, az szerint fog haragudni. És hogyha nagyon úgy értelmezem, akkor nagyon fogok haragudni. Ha pedig azt mondom, például egy másik eseményre ránézünk, azt mondom, hogy jaj, hát persze fölidegesítem, haragszom, már mondom is neki, érted, haragszom, édesfiam? És akkor utána belegondolok, hogy hát négy éves, hát mit tudott volna csinálni, ha nem ezt a butát, amit csinált? Vagy azt mondom, hogy ránézek, hogy jaj, hát szegény, hát mondta hiszen, hogy egész nap fájt a feje. Hát világos, hogy most ez mondj egy felnőttnél. És akkor elkezdem értelmezni, és látom, és behelyezem egy olyan keretbe, hogy hát tényleg, hát hagyjuk a fenébe az egészet. Vagy azt mondom, hogy saját magamról azt mondja, Jézusom, hát tényleg nem is tudtam aludni, és olyan rosszul ébredtem ma már, és mindenbe belekötök, már én is észreveszem. És elkezdem értelmezni, hogy tényleg ezt nem jól értelmeztem. Tehát mindig attól függ, hogy mekkora haragot fogok érezni, hogy én azt hogy értelmezem. És hogyha azt mondom, hogy például elkap egy nagy harag, mert mondtam, hogy ez egy érzelem, tehát elkap egy nagy harag, érdemes is már egy kicsit belegondolni, hogy vajon mi van mögötte? Milyen fontos dolgot féltek én? Milyen fontos dolog az, ami veszélybe került? És a gyerekeknél még inkább elgondolkoznék rajta, mert sokszor nem tudják kifejezni. Tehát nem is azt mondja, amiért tényleg haragszik, hanem mögötte érezhetjük azt, hogy például van benne egy félelem, hogy én nem lehetek együtt anyával. Tehát nem az óvodára fog haragudni, meg nem az óvónénire, meg nem arra nem tudom mire, hanem például a kapcsolatunkat félti. Vagy egy másik helyzetből, tehát mi az, ami a nagyon fontos dolog lehet mögötte, ami miatt haragszunk. És azt gondolom, hogy ettől függ majd az, hogy vajon mennyire önt el ez a harag. Na jó, azt mondjuk, hogy jó van, értelmeztük, egy számomra tényleg fontos dolog veszélybe került, és ezt nem is szabad leállítani, amíg az előbb jutott eszembe, hogy olyan ez a haragérzés, mint a láz. Tehát amikor a testben láz van, tehát valami baj van, valahol gyulladás van, valahol valami nem jó, akkor a test jelez. És azt mondja, hogy figyelj már oda, mert itt valahol valami probléma van. És a lázas gyereknek sem mondjuk azt, hogy hagyd abba ezt a lázas viselkedést, érted? Hanem örülünk neki annak, hogy megjött ez a jelzés, hogy ott valami nincs jól. És ugyanígy a haragnál is, és nem túlzó az a kifejezés, hogy bizony örülhetünk annak, hogy valahol jelzett a lelkünk, hogy neked itt valami nagyon fontos van, amire mérges vagy, hogy hát ha az veszélybe került. Tehát először felismerni, hogy valóban mi a haraggóca. Utána nem letagadni, nem szégyelni, és utána azt felismerni, hogy ez egy értelmezésből fakad. Na most ezt az értelmezést, ezt már segíthetjük, mert a harag egyben egy nagyon gyors válaszreakció is. Tehát a kialakulásáért nem vagyunk felelősek, ilyen értelemben, de a válaszért már igen. Tehát lehet rossz választ adni erre. Akármennyire megmagyarázom, hogy én akkor a szent haraggal vagyok, hogy megérdemelted, hogy mindent rádöntsek. Pedig nem. Tehát a válasz lehet rossz már, és azon érdemes dolgozni. Az első ilyen kis munka, vagy technika, az mindjárt az értelmezéshez is kapcsolódik. Azt gondolom, hogy már beszéltünk ennek a műsornak a keretén belül is az átkeretezésről.
Még nem.
Nem is beszéltünk. Akkor legkésőbb most kell beszélnünk róla. Van egy ilyen kis technika tulajdonképpen, az átkeretezés szokása, amit meg lehet tanulni, és meg is érdemes tanítani, gyerekeinknek is érdemes megtanítani. Ami azt jelenti, az átkeretezés egyébként nagyon jó kifejezi a szó, hogy ez mit jelent. Képzeljünk el egy kis képet. Nézek egy képet, ott egy asszony az arcát a kezébe temetve egy templom előtt áll, hát már meg is indult az én szívem is, hogy szegény asszony, biztos meghalt neki valaki, talán gyászmise volt, most jött ki, sír, szegény, na hát. És egy nagyobb keretbe helyezem ezt az egész képet, és egyszer csak látom, hogy ott oldalt pedig megáll egy virágokkal feldíszített autó, kiszáll egy mennyasszony. Hát ez az asszony, ez örömében sír, és nem bánatában. Itt nem meghalt valaki, hanem esküvő lesz. Tehát egy egészen más keretbe helyezem, amit az előbb csak egy szűk látókörből értelmeztem. Ez az átkeretezésnek a művelete igazából. Ezt a nagyon bölcs magyar közmondás mondja is, hogy minden rosszban van valami jó. Tehát egyszerűen megtanulom azt a keretezést, azt a szokást, azt a hozzáállást, azt a viszonyulást, hogy megkeresem, hogy aha, ez nem jó ez a helyzet, amiben most vagyunk, de mi van benne olyan, amivel tovább lehet lépni? Ez az átkeretezés. Honnan tudom úgy megnézni? Talán tanulhatok belőle. Talán mégiscsak valamitől megóvott ez a dolog. Vagy hogyha ez nem jött volna közbe, sose gondolok arra, hogy. Vagy. Rengetegféle dologgal lehet átkeretezni. Néha csak másképp kell fogalmazni. Néha csak egy kis más hangsúllyal kell valamit mondani. És ezt nem krízis helyzetben kellene gyakorolni. Tehát amikor hazajön egy családtag, akkor ugye ömlik ki belőle a minden, hogy fúj, de rossz ez az egész, mert hogy miért nem, mit tudom én, akkor a forgalom volt, és nem fértem föl a buszra, és ebben az országban nem lehet létezni, és ez a tanár, de hülye, és nem tudom, mindenkinek megvan a maga panaszkodni valója. És akkor is keressük ezt a dolgot, hogy jó, de nem volt valami jó az iskolában, de ott volt a Sanyi is, tényleg jött, és a Sanyi is jött, és akkor volt valami klassz dolog, vagy a szünetben tudtatok jó, mit tudom, játszani, vagy beszédében, keresem azokat a pontokat ezekben a szituációkban, ami tovább vihet, amire rá lehet támaszkodni. De mondom, ezt gyakorolni kellene, mert ez krízis helyzetben.
És ezzel meg tudjuk segíteni a gyerekeinknek ezt a más látás módját.
Igen. Igen, mert ugye a haragkezelésben majd nagyon nagy szükségünk lesz arra, hiszen tudjuk azt, hogy van egy valami, utána jön az értelmezésem. És az értelmezésből fakad, hogy mekkora haragkezelés lesz, vagy mekkora haragérzés származik belőle. Na most, hogyha a gyerekeinknek ezt meg tudjuk tanítani, hogy általában azért egy helyzetre nem csak egy szempontból nézünk rá, ami a mi éppen akkori szűk szempontunk, hanem megpróbálok másik szempontból is nézni, ez az értelmezés. Hogy egy kicsit körüljárom azt a problémát, akkor van, tehát nagyon nagy esélye van annak, hogy találok olyan pontokat, aminek a szempontjából hát nem ekkora haragérzés keletkezik. Tehát nem mondom azt, hogy átírja az egész helyzetet az anyomban is. Tényleg nem azt gondolom ez alatt, hogy az a rózsaszín nézés, hogy jaj, tekintsük a dolgokat, inkább a jó, és akkor minden olyan jó, meg minden rózsaszín. Nem rózsaszín minden. Tehát igazán mondhatjuk azt, hogy igen, hogy ez a helyzet nem jó. De lehet benne jó, lehet benne számomra olyasmiféle dolog, ami azért talán mégiscsak előrevívő, ami talán fájdalmas, de azért meggondolandó, talán amiben megerősödtem éppen ebbe a helyzetbe, bár nem volt olyan kellemes, és akkor nem is haragszom annyira.
És hány éves kortól kezdhetjük ebben segíteni a gyermekeinket?
Hát ebben nagyon, mert óvodást is lehet segíteni. Nem fogja megérteni, csak egyszerűen az óvodásoknál ugye általában szokásokat. Tehát azért amikor nálam látja, hogy hát nézzük meg, hogy ebből mit lehet mégiscsak kihozni, vagy hogy na hát esik az eső, de milyen jó, hogy akkor most itt bent tudunk valamit játszani. Tehát az én hozzáállásomból egy óvodás nagyon sokat tud tanulni. Az iránytűje talán beáll erre felé, de a kisiskolásoknál már kifejezetten, most kisiskolás korban van az, hogy képes az idegrendszeret, tehát képes más szempontból megnézni, tehát a szempontváltásra. Az óvodás még nem annyira képes, az óvodás mi ránk hangolódik ránk. De a kisiskolás már igen, tehát ott már ezt gyakorolhatjuk. Mesék is vannak különben ilyenek, hogy akkor ez most szerencse vagy bal szerencse, hogy ez több ilyen mesénk van, hogy ellopták a lovamat, most ez szerencse vagy bal szerencse, mert hogy jöttek utána is. Jöttek, besorozták katonának mindenkit, akinek volt lova, de nekem nem volt lovam, és ezért én nem mentem, és akkor most ez szerencse, vagy bal szerencse. Tehát vannak ilyen mesék nagyon szépen, nyilvánvaló, hogy ezt gyakoroltatják az emberrel, hogy vigyázz, az nagyon nagy erő, hogyha képes vagy egy helyzetet több szempontból is látni. Ez az egyik ilyen kis taktika. De hogyha mondjuk azt mondom, több szempontból megközelítettem, szűrtem, minden, magyaráztam, értelmeztem, mindent csináltam, mégis haragszom. Mert egy fontos dolog tényleg veszélybe kerül. Tehát mégis az a konklúzió, hogy hát ez tűrhetetlen, ez tarthatatlan, ez borzasztó, és jön az indulat tovább. Ilyenkor mi van? Ilyenkor mindenképpen megint van egy nagyon nagy szabályunk, hogy ezeket az érzéseket ki kell fejezni mindent, a negatív érzéseket is. És ennek helyet kell adni, de a negatív viselkedést fogjuk leépíteni. Tehát azt mondom, hogy a negatív érzéseknek igenis helyük van. De a legeslegelső, amit leépítünk, az a tényleges agresszió, amikor neki esik a másiknak. Tehát azt kicsi gyereknek se engedjük meg, tehát egész kicsinek sem. Amikor azt mondjuk, hogy ugye csípi az anyukáját, meg rúgdossa, meg vannak ilyen fázisok, és akkor úgy szoktunk, hogy jaj, hát szegény, hát ugye azt se tudja, és hát nem. Nincs, azt se tudja, itt is szokásokat építünk, azonnal leállítani. Miért kell az agressziót mindig, minden körülmények között azonnal leállítani? Azért, mert a harag ugye nagyon nagy feszültséggel jár. Ez egy nagyon nagy feszültség belül. És a nagy feszültséget senki nem bírja elviselni, vagyis nem akarja, vagy nem szereti elviselni, és ezért minél előbb meg akar szabadulni tőle. Felnőtt gyerek mindenki. Tehát erre törekszik az egész személy. Tulajdonképpen föl is készíti az idegrendszer, egyébként vér tolul az öklünkbe, üss, meg a lábunkba, vagy menekülj.
Üss vagy fuss.
Pontosan, tehát amikor az egész testet felkészül arra, de az agyad is, mert zárul, tehát nem tudsz gondolkodni se. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy a harag veszélyérzetet jelent, és felkészül az egész testem, lelkem, szellemem, mindenem erre a helyzetre, tehát nagy feszültség van bennem. A nagy feszültségtől meg akarok szabadulni, és biztos, hogy gyorsan megtalálom annak a módját, jó, behúzok a másiknak. És akkor azt fogom tapasztalni, hogy hű de jó, elillant ez a nagy feszültség, kiömlött, érted? Ha nekiestem, sajnos, kioldódik ez a feszültség. De ez azt jelenti, hogy olyan erős visszajelzést ad a testnek, hogy ez volt a legjobb megoldás, a legjobb, mert gyors volt, hatékony volt, és kész. Tehát hozzá lehet szokni, hogyha legközelebb is jön ez a feszültség, ez lesz az első, amihez nyúlok. Jó belerugok. Jó megmondom, pofon vágom. Mindegy, kisütöm ilyen értelemben agresszióval. Tehát azt mondjuk, hogy az agressziót sosem engedjük meg, éppen azért, hogy nehogy hozzászokjon, de a negatív érzéseket mégis ki kell fejezni. Tehát azt mondom, hogy ebben a helyzetben láthassa, rajtam is láthassa azt, hogy igenis lehet haragudni. Ki is fejezheted? Én mondtam is a gyerekeimnek, ilyen nagyon kicsik voltak, ordítsad azt, hogy bagarol. Azt hitték, hogy az valami nagyon ronda, de ez nagyon ronda, ezt ordítsad. Ugye azért használnak egyébként ronda szavakat is ilyenkor.
Az is egy feszültség.
Pontosan igen, és hogy látja, hogy te neked is ez egy ilyen feszültség, hogy ó, igen. És hát rájön arra, hogy ilyenkor valami nagyon különlegeset kell, és nagyon rondát, és nagyon vadat, és nagyon nem tudom, és nyilvánvaló, hogy ki akar jönni belőle. Tehát azt mondjuk, hogy igen, jöjjön is ki, és akkor azt mondhatod neki, vagy legyen a sarokba egy boxzsák, érted? Annak neki eshetsz. Te vagy kellenek a fizikai kicsatornázások is, tehát itt nagyon lényeges az, hogy meg kell mutatni, meg nekünk is meg kell tanulni, hogy én ilyenkor milyen formában tudom a testemből is kiengedni ezt a feszültséget. Tehát erre találták ki ugye a stresszlabdákat, hogy nyomogassad, erre találták ki a nagy mozgásokat, például a magas térdemelésű futás, vagy a guggolásokat, nagy karkörzéseket, fussá két kört szokták mondani, vagy ugye a nagy levegő is jó, mert ugye az oxigén az egész idegrendszerben ugye a vérkeringést kicsit megsegíti, és szépen akkor ugye sokkal jobban le tud nyugodni ez a nagyon-nagyon feszült idegrendszer. Tehát amikor azt mondják, hogy akkor szép, lassan számoljál, és szívd be a levegőt, egészen kísérd végig a levegőt, hogy a nagy ujjadig menjen, a lábad nagy ujjadig menjen a levegő, és akkor utána lassan fújjad ki. Ez is azt csinálja, hogy eltereli a figyelmet, hogy a levegővételre fókuszáljál, ad oxigént a nagyon megfeszült agynak, és időt nyer, és fizikai tevékenységet is végzel vele. Tehát nagyon lényeges lenne megtanítani ilyenkor a gyerekeinket, hogy igen, aha, érzed, hogy jön ez a nagy dolog, és nincs semmi baj, a világon mindenki haragszik, mindenki szokott haragudni, hát ugye még a jó Isten is, tehát most nem csak a Ószövetségnek a haragjó Istenét gondolom, mert azért ezt Jézus szépen feloldotta, az irgalmas Isten képpel, tehát nem erre gondolok, de Jézus is haragodott. Tehát Jézus is nem is egyszer, és nem csak akkor, amikor ostort font, hanem többször olvassuk ezt, hogy nem tudom, én Márknál éppen most a napokban olvastam, hogy elnézvén őket haraggal, bánkódván szívük keménysége miatt. Hát ugye mi történik megint Jézusnál is, Jézus az embernél? A világ legtermészetesebb dolga, egy számára nagyon fontos dolog veszélybe kerül. Itt vannak ezek a tanítványok, értük, élek, halok, együtt eszünk, iszunk, alszunk, megyünk, mindig láthatják, hogy ki, miért jöttem, és akkor azon vitatkoznak, hogy ki fog a jobbodon ülni. Hát felpofozni való. Tényleg. És akkor nem csodálom, hogy azt mondja, elnézni én őket haraggal. Tehát nagyon lényeges ennek a kettősség ennek a haragnak, hogy lehet haragudni, nem lehet a másiknak nekiesni, de ki kell csatornázni. Testileg is, fizikailag is ki kell engedni ezt a haragot.
Hogyha ezt egy hétköznapi családi jelenetre lefordítjuk, mondjuk van nekem 3 gyerekem, igen, van óvodás, kisiskolás, meg felsős is, és amikor így leülünk szépen enni, az egyik valamit szól a másiknak, a másik erre ideges lesz, az meg föláll, és akkor már az idilli étkezésből már nem túl idilli dolog lesz. Hogyan tudom én azt segíteni, hogy ne fokozódjon a helyzet, szóval...
Igen, hát ugye minden helyzet biztos más. Ha ne fokozódjon a helyzet, akkor azt mondjuk, hogy amennyire lehet, hát most éppen amit lerajzoltál ezt a helyzetet, hogy nem engedem meg a következőnek, hogy folytassa. Tehát valahogy annak, tehát véget vetni, egyszerűen lezárni ezt a folyamatot, mert ebből csak egy ilyen kis ördögi kör lesz. Én azt szoktam magamnak mondani, hogy engedd el a nyakát. Tehát itt most nem kezdjük el tisztázgatni, jó beszólt, tehát tényleg
és úgy beszólt. És sem derül ki, hogy nem. Ki mit szól, ki
nem.
Mit...
Tehát azt mondom, hogy ilyenkor rendet teszünk, és nem igazságot.
Igen.
Abszolút. De nem engedem meg a továbbit. Tehát ott azt mondom, hogy kell egy viszonylag erélyes leállítás, hogy jó, elég volt. Elég volt, ennyi volt. Na most, hogyha elment az asztaltól, ugye...
És felállt, és elkezdte kergetni a másikat a kanapé körül.
Igen, igen, azt nem. Tehát azt mondom, hogy egyszerűen elég volt, ülj vissza, vagy menj el, most döntsd el, hogy vacsorázol, vagy nem, leülsz, vagy nem, vagy mit csinálsz. De az, hogy egymásnak essenek, azt próbálom megakadályozni. Akkor, és ugye itt van egy helyzet, itt ültek az asztal körül, tehát itt vagyok én is. Itt vagyok én is, és azt mondom, hogy a mércét ilyenkor én szabom meg. Na most ugye ez egy kicsit másképp zajlik, hogyha mindez a gyerekszobába történt meg, és játszás közben van, és beszólt, és ugyanúgy elkezdték kergetni egymást a kanapé körül. Hát nem mennék be. Itt nem mennék be, mert ezt el fogják intézni egymás között. Tehát egyszerűen nem kell az összes ilyen civakodásba nekem belemennem, csak akkor, amikor már, most akkor is, hogyha mondjuk felerősödik, és lehet érezni, hogy kifejezetten düh van bennük. Tényleg olyan, aminek egymást, akkor leállítom, szétválasztom. Nem kezdek el igazságot tenni megint.
És leülök beszélgetni velük külön?
Nem. Nem, főleg nem akkor.
Nem akkor.
Ez ugye nagyon fontos, hogy haragos állapotban senki nem tanítható. Éppen azért emiatt, a nagy feszültség miatt. Tehát ott kell időt nyerni.
És akkor már enni sem tud. Szóval
nem.
Mérges lett utána, már étkezés nem is szinte vége.
Igen, de azért ugye azt mondjuk, hogy egy kicsi idő múlva, hogy most gyere, aztán utána eltettük. De azt mondom, hogy... abban az állapotban nem tanítható, tehát nem beszélgethető, nem csillapítható, sőt a csöndesítgetéssel a legrosszabbat érjük el. Sajnos ez nem annyira jó technika, de sokszor alkalmazzuk, ó, hát nincs is annyira nagy baj, hát nincs semmi, de hogy nincs, hát éppen most van neki baja, tehát egy számára fontos dolog veszélybe kerül, tehát ezt meg kell érteni. Tehát mindig azt mondjuk itt is, hogy először az érzelem, aztán a probléma, aztán a viselkedés. Tehát nem fordítva. Érzelem, probléma, viselkedés. Tehát azt mondom, hogy fú, gyerekek, hát látom, hogy nem tudom én, hogy beszólt neked, vagy fel, hagyjátok abba. És akkor utána később azt mondom, hogy a problémáról lehet, hogyha például egy olyan dolog, de hogyha egy semmiség, akkor nem kell, nem megyek vissza rá. De hogyha tényleg például egy visszatérő dolog van, hogy nem tudom én, egy olyan dologért szivatják egymást, amiről nem tehet mondjuk, hogy fogod meg azt a villát, vagy hogy lehet már így enni, meg nem tudom én...
Miért szülcsölsz?
Igen, ne csámcsogjál már, nem tudom én. Igen, akkor csak ott azt mondanám, és mindig egy ilyen irányzéknak, hogy ezt én intézem. Ezt én intézem. Tehát köszönöm, nem kérek segítséget. De azt mindig. Mindig. Tehát azt mondom, hogy a finomabb helyzetben is, tehát hogy érezze azt, hogy közöttünk van egy ilyen mércülcsős, ne edd le magad, stb. Stb. Viszony, és hogyha én úgy látom, hogy szólok, akkor szólok, ha nem, akkor nem. és ez a mi dolgunk, és önneki nem. Tehát nem engedem meg, hogy ezen a szinten, hogy úgy mondjam, egymásnak essenek. Nem olyan könnyű ez, de érdemes egy-két ilyen ökölszabályt már előzőlegesen bevezetni, hogy itt lehessen tisztázni, hogy hát beszóltál neki, de ez az én dolgom, úgyhogy ezt hagyjuk.
Valahol olvastam azt, hogy kérdeztek valakit, hogy mit csinálsz, ha mérges vagy. Mielőtt megszólalok, elszámolok 10-ig, és ha nagyon mérges vagy, akkor 100-ig számolok.
Igen. Ez a számolás nem rossz különben, vagyis hát sokak használják időt nyerni. Tehát idő, és erre kitalálhatunk kis praktikákat. Tehát van, aki elszámol 10-ig, van, aki azt mondja, hogy megnézem az összes sarkot közben. Volt egy barátunk, nagyon, nagyon kedves, jó, hát egy család, akiknek nagyobb gyerekeik voltak, mint a mieink, és úgy mindig lestük, hogy mit csinálnak. És akkor éppen serdülő gyerekeik voltak, és hát igazán nagyon pimasz volt némelyik tényleg, és láttam, hogy azért ez nem kis kihívás, ugye, hogy ezzel mit csináljál, állandóan veszekedjél, vagy hagyjad, hogy lehet ezt a hangnemet eltűrni, meg nem tudom mi, és akkor egyszer így beszélgettünk velük, hogy hát ilyenkor mit csinálnak, és az apa mesélte, hogy hát igen, azt mondja, amire erre rájött, hogy ő neki ebben a pillanatban, amikor megszólal ezen a pimasz hangneven, és azt mondja, az arcán is ki van írva, hogy senki vagy most éppen a számomra. Tehát tényleg mondta, hogy őt ez nagyon-nagyon felidegesíti, és ilyenkor nagyon komolyan össze szoktak veszni, és utána mindig nagyon sajnálja, hogy miért nem tudott egy kicsit várni, amikor ez a feszültség egy kicsit alább hagyott, és akkor ő azt a módszert dolgozta ki saját magának, hogy azt mondja, arra gondoltam, hogy ilyenkor kinyílt a bicska a zsebembe. És az a férfi ember azt mondja, mindig van zsebem, és akkor látványosan benyúltam a zsebembe, és tényleg a markomba összecsuktam a bicskát, de szép lassan. Addig, amíg össze nem csuktam, nem szólalhatok meg. De azt mondja, éreztem még, hogy még mindig nem a legjobb. Azt mondja, fogtam egy másik bicskát, talán kettő is nyitva van, a másikat is becsuktam. De azt mondja, volt olyan, hogy 7 bicskás helyzet volt, mert olyan sokáig tartott. Látod, itt is ő is nyert időt, a másiknak is nyert időt, csinált valamit fizikailag. Tulajdonképpen kitapogatta saját magában azt az utat, hogy tud, mert mi a számára az elszámolok 10-ig, vagy elszámolok 100-ig. Tehát a haragkezelésnek, vagy ennek az állapotnak a taníthatóvá szelidüléséhez idő kell. Tehát ezt nem lehet kikerülni. És ezt az időt ugye nekünk kell áthidalni valamival, és nagyon jó dolog az, amikor nagyobb gyerekeinket már meg is tudjuk erre tanítani. Amikor azt mondod, hogy amikor érzed, hogy úgy tolul föl az agyadba ez a ronda, akkor időre van szükséged, valamilyen időre van szükséged. Tehát azt mondom, hogy elmondasz egy üdvözlégyet, vagy elmondasz egy talpra magyart, vagy ilyenkor teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, csak nyerjünk időt ebben a helyzetben, és ez egy nagyon bős dolog.
Ha a házastársamra haragszom, ezt hogyan kezelhetem jól?
Az előbb egy kicsit már beszéltünk arról, hogy elég jó módszer egy haragnak a kezelésekor az engedd el a nyakát, tehát, hogy nem élezem, és nem mondom tovább. De ugye egy házastársi kapcsolatban nagyon közel vagyunk egymáshoz. Ott is azt mondom, hogy először is kell az idő. Utána azt mondom, nagyon jó kérdés talán az, hogy mi történt. Tehát egy nagyon egyszerű, viszonylag higgadt, tehát, hogy a problémáról engedem, hogy beszéljen. Tehát, hogy most ugye az a kérdés, hogy ő haragszik-e rám, vagy én. Tehát valahogy mindegy. Tehát valahogy arról beszélünk, hogy mi történt. Akár csak köztünk is, hogy mi történt, akár csak, hogy mi történt veled, hogy ennyire fel vagy dúlva. Mert ugye lehetséges, hogy nem is ránk haragszik,
hanem... Igen, lehet, hogy pont a munkahelyen valami történt, és igen, más állapotba jött, máshogy szólt, én rosszul értelmeztem, és akár egy ilyenből is.
Tehát azt a helyzetet egy kicsi idő múlva, ugye, mert ugye megint csak, hogyha nagyon feldúlt állapotban vagyunk, akkor nem tudjuk ezt megbeszélni, de egy kicsit később igen. És hogyha ezt megkérdezzük, ezt a mi történtet, és azért nem mindig tudjuk, hogy valóban mi volt. Mert nagyon sokszor házastársak esetében nagyon közel vagyunk, és meg se kérdezzük, hogy mi történt. Tudom, megint azzal jön. Hát most persze, érted. De volt egy ilyen, olvastam egy ilyen kis történetet, hogy hazajön a férj, és egy picit késett, és a megbeszélt időhöz képest, és hallja, hogy belép, hogy a felesége valakivel beszélget telefonon, és hát éppen mondja, hogy jaj, olyan borzasztó ez a késés, és hogy már alig, mit tudom én, valami ilyen panaszkodás késésről. És hát teljesen felhúzza magát, hogy hát ő most annyira igyekezett, és 5 percet késett, és különben is ennek a valakinek, akár az anyja, akár a barátnője, mi köze van ahhoz, hogy ő most késik-e, vagy nem. És hát kész a veszekedés. És akkor, hogyha megkérdezte volna, hogy mi történt, akkor rájöhetett volna, hogy a barátnőjével beszél, akinek késett a szülése, és már egy hete meg kellett volna szülni a gyereket. És hát erről beszélgettek. De ő meg se kérdezte, mert ugye általában probléma volt a késésével. Tehát nagyon nem tudom képzelni ezt a helyzetet, hogy nem tudom én, több hónapja már problémás ez, és akkor állandóan, hogy jaj, de legalább hazaszólhatnál, és a többi nem tudom mi, és most már annyira igyekeztem, hogy már nem fél órát késtem, hanem csak 5 percet, és belépek, és ő meg panaszkodik, hogy most borzasztó ez a késés. Most tényleg nagyon sokszor nem tudjuk elképzelni, mert ugye ott is van egy előítélet, egy valami a gyakorlat, az a rengeteg együttes élmény, amiben már részünk volt, hogy azt gondoljuk, hogy minden tudunk már, amit a másik gondol, meg amit csinál, meg amit csinálna, meg amit hónap fog csinálni. És hogyha feltesszük ezt a kis ártatlan kérdést, hogy tényleg konkrétan mi történt, azért tudhatunk meg olyan szálakat is, ami mindjárt a harag értelmezésünket ugye egy kicsit befolyásolja. Tehát ez szerintem egy nagyon, nagyon fontos dolog. És ugye nem beszéltünk még a haragkezeléssel kapcsolatban arról, hogy hát egyrészt tanulható a haragkezelés, tehát azért ez egy jó hír. Tehát azért nem úgy van az, hogy ami a szívemben, a számom, mert már anyukámnak is így volt, hát sajnos anyukád is neveletlen, meg te is ebben a kérdésben, tehát ezt tényleg lehet tanulni. És egy ilyen, viszont nagyon lassan lehet csak tanulni, tehát nagyon apránként tudjuk leépíteni a rossz haragkezelési, az éretlen haragkezelési formákat. A gyerekeknél is. Tehát a gyerekeknél is van egy ilyen bizonyos haraglétra, aminek az alján az van, hogy mindent csinálsz, érted? Törsz, zúzol, szitkozódsz, másokat is, mit tudom én, okolsz, vége láthatatlanul panaszkodsz, jó. Tehát minden benne van. Na most a következő lépcső a haraglétrában még mindig bunkó vagy, rondán beszélsz, szitkozódsz, mindenféle, de mondjuk nem esel neki a másiknak. Tehát ennyire picit léptél. És ez van 9 létra fog, most hát nem fér bele a műsorba, hogy mindent megnézzünk. De ilyen nagyon apránként lehet csak haladni, és lehet tanulni. Jó, tehát azt mondom, hogy ha akár tanultam, akár elég kulturáltan kifejeztem már a haragomat, meg elég jól, mindenféle jól, nem estem neki, mindenféle megvolt, amit hozzá lehet tanulni ehhez, de egy valami nem, hogy törekszem-e a pozitív megoldásra. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát van olyan, hogy úgy mondjam, kulturált haragkezelés, jó egymáshoz vágtuk az igazságot, érted? Nem szitkozottunk, nagyon szépen megmondtuk, de sütött a szemünk, a mindenfélénk, és érezzük azt, hogy közöttünk van egy feszültség. Tehát az még nem jó és nem érett haragkezelés, ha nem törekszünk egy pozitív megoldásra. És azért azt gondolom, hogy lehet érezni itt ezt a kicsi különbséget. Mert ilyen nem pofosztott fel, nem voltál alpári, nem voltál semmilyen se, ez az igazság. Vagy egyáltalán vagy ilyen, érted? És ott marad az a feszültség. Tehát az az igazán érett haragkezelés, amely ebből is próbál arrébb menni. Na most a pozitív lezárás mi lehet? Lehet egy kompromisszum, amikor te is engedsz, meg én is engedek. Van, hogy nem tudjuk másképp lezárni ezt a folyamatot, csak így például van egy olyan főnököd, nem is kíváncsi rá, hogy egyáltalán, tehát van, ami kompromisszumot közt, csak azért mondom, hogy ebben mindig van egy kis tüske, mert én is engedtem meg, te is. Tehát, hogyha legközelebb összehoz minket a sors, és egy kicsit feszültebbek leszünk, akkor mind a ketten úgy gondoljuk, hogy múltkor én engedtem többet. Tehát ennek van egy kis aknája. Tehát közeli hozzátartozókkal, például a házastársammal a konszenzusra törekszünk, hogy utána, amikor lezajlott ez az egész, tehát amikor már idegrendszerileg kicsit rendben vagyunk, megkérdeztük, hogy mi történt, és stb. Tudunk róla beszélni, akkor addig-addig keressük a jó megoldást, amíg mind a ketten úgy érezzük, hogy ez jó. Ez a konszenzus. Nyer-nyer, neki szokták ugye az üzleti életben hívni. Tehát ez a konszenzusnak a megoldása. És még itt sincs vége ennek az egész folyamatnak, a megbocsátás. Ott van aztán igazán az elengedés, a megbocsátás ezt is jelenti. Az elengedés azért, hogy de ez magunk számára, tehát itt most sokszor szokták kérdezni, hogy hogy bocsássak meg, amikor nem kér bocsánatot. Persze, a megbocsátás döntés, a megbocsátás nem érzelem. Tehát nem szabad arra várni, hogy akkor majd minden feloldódik, és keblemre ölelem. Nem biztos. Lehet, hogy van egy olyan konfliktusunk akár, amelyik egész életre is akár kihat. Tehát érted? Életedben ott marad a sebb. De attól még megbocsáthatsz, mert az egy én döntésem, hogy nem keresem a bosszút, hogy nem keresem, ahogy jössz még az én utcámba, majd bizony, ne lenne neked is, csak egyszer élnéd át azt, amit nekem okoztál, és hogyha ezt őrizgetem magamba, ez engem mérgez. Tehát ezt kell nagyon-nagyon megérteni, és ebben nagyon jó, hogy átengedem a jó Istennek. Érted? Hát az ő dolga, ez nem az én dolgom. Nagyon nehéz elengedni. Van, amit sok évig tudunk csak elengedni. De minden nap újra meg kell ezt próbálni. Akár még itt is azt mondom, hogy találok egy fizikai megfogalmazást, és fogok egy követ, és azt mondom, hogy na ez az, ami János, leteszem. És tényleg leteszem. Na most ezt mindenképpen idáig el kell jutni a közeli hozzátartozókkal, eddig az elengedésig, és eddig a megbocsátásig. Azt mondja egy közmondás szintén, hogy aki bosszút forral, az két koporsót ácsoltasson. És ennek nagyon, nagyon mély igazsága van. Kenteni atyának és egy pap barátjának, a Fischer atyának volt egy nagyon emlékezetes esete Dachauban. Ugye mind a ketten koncentrációs táborban voltak. Fischer atya egy fiatalabb ember, Kenteni atya egy ilyen atyai jó barátja volt. És ott is ugye az összetartozásukat mindig a sorakozókora ki akarták fejezni, a Fischer nem egy barakban voltak, és Fischer atya oda állt mindig Kenteni atya mellé, hogy legalább a sorakozón érezzük, hogy ugye mi együtt vagyunk. Hát igen, ám, de ugye ők is ugye fáradtak voltak, nem tudom én, szenvedtek mindenféle, és egy napon hát elég rondán összevesztek. Illetve Kenteni atya úgy kiosztotta ezt a Fischert, és hogy mit tudom én, ez a Fischer valamelyik paptársukról ilyen neheztelő megjegyzéseket tett, és hogy azt mondta neki Kenteni atya, hogy ez egyáltalán nem volt olyan jó szándékú, mint ahogy feltételezted. És ezen ő belobbant, nem tudom én, stb. Jó, összevesztek. Másnap nem állt Fischer atya Kenteni atya mellé, mert azt úgy érezte, hogy ő ezzel az emberrel nem tud közösségbe lenni. Tehát úgy érezte őszintén, hogy igaza van. De azért kereste a lehetőséget, hogy majd oda megy el, és majd biztos bocsánatot kér. Ugye, mert úgy érezte, hogy igaza van. És Kenteni atya nem kért bocsánatot, sőt, még rá is tett egy lapáttal. Na hát ez végképp, hát kész. És akkor megint nem állt mellé, és egyik nap Kenteni atya odaáll Fischer, tehát a fiatalabb mögé, és azt mondta neki, hogy Józsi, kaptam egy csomagot, angolna volt benne, neked adnám. És erre azt mondja a Fischer atya, hogy ebben a helyzetben nem fogadhatom el. Tehát érted? Sokszor vagyunk így, hogy én is azt hiszem, hogy igazam van, meg te is azt hiszed, hogy igazad van. És mind a kettő, mert nem mondta Kenteni atya azt, hogy bocsánatot kérek, igazad van. Csak hogy kaptam egy angolnát, neked adnám. Ez ilyen férfias. Oda tette mögé, nem fogadta el. Azt mondja Kenteni atya másnap is mögé állt. Józsi, engedd, hogy jóba legyünk. Engedd, hogy jóba legyünk. És azt mondja, harmadnap is jött. Engedd, hogy jóba legyünk. Nem tudjuk eldönteni, hogy kinek volt igaza, meg kinek nem. Itt tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy aki egy kicsit is jobb állapotba került, az ismerje fel, hogy a kapcsolat többet ér, mint az igazad.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Az elmúlt bő fél órában haragról, a haragkezelésre használható jó gyakorlatokról és a megbocsátás jótékony hatásairól beszélgettünk Pécsi Ritával. Reméljük, hogy minden hallgatónk talált benne olyat, ami számára értékes volt és tovább gondolásra készteti. Legközelebb április 10-én pénteken 20 óra 16 perckor jelentkezünk az Életre Növelővel. Várjuk Önöket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Életre Növelő Pécsi Rita pedagógiai sorozata. Hírpercek.